Súlyszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Gyöngyös Tarjánban a vasárnapi szentmisét követően adta át Ternyák Csaba egriesek az idei Pirker díjat, amelyet Ötvös András éseki tanácsos, tiszteletbeli kanonok, nyugalmazott plébános kapott meg. 50 éve szentelték pappám, a 80-as években elveszítette látását. Gondosan figyel arra, hogy szülőfalujában, Gyöngyös Tarjánban az esti szentmisét minden vasárnap bemutassa. 17 éve a Mátaverebély Szentkúti búcsújáróhely gyóntatója a nyári időszakban, és szükség esetén kisegít a környékbeli plébániákon. Napi imádságában Jézus Krisztus oltalmába ajánlja azokat, akik segítik abban, hogy papként tudjon működni. Az advent időszak közelettével a Katolikus Karitász ismét meghirdette a Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű ünnepi segélyprogramját. Az akció nem csupán a rászorulók fizikai megsegítését szolgálja, hanem a keresztény alapokon nyugvó európai kultúra egyik legfontosabb üzenetét, a cselekvő szeretetet közvetíti. Zagyva Rihárd országos igazgató bejelentése szerint a szervezet idén is a teljes társadalmat hívja összefogásra. A cél kettős, könnyebbé tenni a nehéz sorsú családok hétköznapjait és ünnepé varázsolni számukra a karácsonyt. Fekete Szabolcs Benedek püspökelnök gondolatai rávilágítanak a jótékonyság lelki dimenziójára is. Úgy fogalmazott, büszke a magyarságára, mert a magyar emberek szíve tágulásra képes. Aki csatlakozni szeretne, megteheti a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, a karitász.hu oldalon vagy személyes tárgyi felajánlással a gyűjtőpontokon. Az elmúlt két évben Magyarországra irányult a legtöbb kínai külföldi beruházás Európában, hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter, a kínai kereskedelmi miniszterrel folytatott telefonos egyeztetését követően. Ebből hazánk sokat profitált, a kormány ezért továbbra is a minél akadálytalanabb világgazdasági együttműködését fog küzdeni, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Ezután újfent leszögezte, hogy Magyarország érdekeivel élesen ellentétes a világ ismételt blokkosodása. Ma is azon leszünk, hogy ne gördíthessen az Európai Unió mesterséges akadályokat a normális gazdasági kereskedelmi együttműködés elé, zárta mondandóját az EU külkereskedelmi tanácsának ülés előtt Brüsszelben. Részben véget ért az egyeztetés Genfben az amerikai és az ukrán delegáció között a háború befejezését célzó amerikai béketervről. A BBC tájékoztatása szerint a felek pozitívan értékelték a fejleményeket. Marco Rubio amerikai külügyminiszter úgy vélte, a legjelentősebb és legproduktívabb egyeztetésen vannak túl az egész folyamatban. Elmondása szerint az Egyesült Államok változtat azon a 28 pontos javaslaton, ami leginkább az oroszok érdekeit tükrözte eddig. Az ukrán delegációt képviselő Andriy Jermák szintén pozitívan értékelt a tanácskozás után, szerinte van esély az igazságos és tartós békére. Az ukrán küldöttség vezetője korábban arról tájékoztatott, hogy az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóival is egyeztettek. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt mondta, hálás a segítségért az Egyesült Államoknak, minden amerikainak és Donald Trump elnöknek, és értékeli azt, hogy sok ország munkálkodik azon, hogy béke legyen Ukrajnában. Az Európai Unió együttműködik az Ukrajnát támogató országok koalíciójával és az Egyesült Államokkal a béke érdekében, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, bármely béketervnek elsősorban a gyilkolás megállítására kell összpontosítania, és ki kell zárni egy jövőbeni konfliktus lehetőségét. Fontosnak nevezte, hogy a megállapodásban szerepelnie kell annak, hogy az Oroszország által elrabolt minden ukrán gyereket vissza kell juttatni a családjához. A német kancellár kizártnak tartja Oroszország visszatérését a G8 országcsoporthoz, ahogy azt az ukrajnai háború rendezését szolgáló amerikai béketerv előírja. Friedrich Merz a Johannesburgi G20 csúcs találkozón azt mondta, jelenleg az Egyesült Államokon kívül nem lát készséget arra, hogy Oroszországot ismét felvegyék. Hasonlóan vélekedett Emmanuel Macron francia államfő is, aki szerint nincsenek meg a feltételek Oroszország ismételt felvételére, amiről csak egyhangulag születhet döntés. Színésza Karan, a Milorad Dodik vezette független szociáldemokraták pártjának jelöltje kapta a legtöbb szavazatot a rendkívüli elnökválasztáson a boszniai szerb köztársaságban, a választási bizottság előzetes eredményei szerint. Így a következő 11 hónap során az elszakadás párti politikus lesz Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta ország részének elnöke. Csak 11 hónapig lesz hivatalban, jövő év októberében ugyanis parlamenti választást és elnökválasztást is tartanak. Háromnapos sztrájkot kezdtek Belgiumban a legnagyobb szakszervezetek a kormány megszorító csomag ellen. Ez jelentős fennakadásokat okoz a vasúti és tömegközlekedésben, közszolgáltatásokban, valamint a légiforgalomban. Végül az időjárásról. Holnap folytatódik a borult idő, sokfelé várható kiadós eső, de a keleti határ mentén jóval kevesebb eset. Erős lesz majd a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 2-4, napközben 7-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Megáldalak téged, és megszentellek téged, kísérjen el utadon, hadd lássam őt arcodon, és bárhová lépsz, hogy bármit teszel, reményt hozó áldásommal gondolj rá. Megáldalak téged, hú, és megszentellek téged, kísérjen el utadon, hadd lássam őt arcodon, és bárhová lépsz, hogy bármit teszel, reményt hozó áldásommal gondolj rá.
megáldalak téged, és megszentellek téged, kísérjen el, mutatom, hadd lássam őt arcodon, és bárhová lépsz, hogy bármit teszel, reményt hozó áldásommal gondolj rá, ha gondolj rá, gondolj rá, oh. Reményt hozó áldásommal gondolj rám, gondolj rám.
Szentek, szentéletű emberek.
Dung Lak Szent András és társai, áldozópapok és vértanúk. A vietnámi kereszténység a 17. században csodálatos virágzásnak indult. Ezt az ottani keresztény híveknek köszönhetjük, akik példás életükkel és hősies helytállásukkal segítették őket. A szerzetesek és egyházmegyés papok mellett a legkülönbözőbb hivatású világiak is szenvedtek a hitükért. A 117 vietnámi vértanú nagyobb részt benszülött volt, a többi pedig hittérítő. Valamennyien válogatott, kegyetlen kínzásokat szenvedtek el katolikus szent hitünkért. Vérüket ontva lettek a vietnámi egyház magvetői. Kiemelkedik közülük Dung Lak András domonkos szerzetes. Második János Pál pápa 1988. június 19-én iktatta őket a szentek közé. Amikor megemlékezünk róluk, így imádkozunk. Istenünk, minden atyaság forrása, te Dung Lak Szent András áldozópapnak és vértanútársainak megadtad kegyelmedet, hogy Szent Fiat keresztjéhez egészen vérük ontásáig hűségesek maradjanak. Közben járásukra segíts, hogy szeretetedet hirdessük testvéreinknek, és így méltók legyünk arra, hogy ne csak gyermekeidnek nevezzenek minket, hanem azok is legyünk Krisztus a mi Urunk által. Boldog Dufresz Gábor, misszionárius püspök, vértanú. Lezóban, Franciaországban született 1750. december 8-án. A kínai misszió 18. századi történetét sokszor a hanyatlás és visszalépés évszázadának tartják. Kangxi császár 1722-ben bekövetkezett halála után Kínában keresztényüldözés kezdődött, és a külföldieket egyre szigorúbban megfigyelték. Ennek hatására csökkenni kezdett az idegen misszionáriusok száma, s a helyzetet csak nehezítette 1773-ban a jezsuita rend föloszlatása. Innen tekintve a 18. század valóban a visszaesés kora volt, mégis a hősiesség századának kell nevezni. 1750. december 8-án született tehát Gábor Lezóban. Szülővárosában, később Párizsban tanult, majd belépett a szemináriumba. 1774-ben diákonusként került a külföldi missziók szemináriumába. Már ez év decemberében pappá szentelték, és egy éves további előkészület után elhagyhatta Franciaországot és Kínába, Szecsuán tartományba rendelték. A szecsuáni misszió szervezője a tartomány északi részébe küldte, ahol a keresztények már évek óta nem láttak papot. Itt folytatta Gábor áldásos tevékenységét, amíg az 1784-es üldözés meg nem szakította. A betiltott keresztény vallás a kormányzat számára ijesztő mértékben élt tovább. A császár ezért megparancsolta, hogy a keresztények ellen szigorúan járjanak el. Kábort püspöke felszólította, hogy jelentkezzék önként, mert ezzel a keresztény közösségeket megkíméli a zaklatástól. Gábor azonnal követte a felszólítást, és 1785. február 27-én Csengtuban bebörtönözték. A püspökkel és két másik francia hittérítővel együtt, akik hasonlóképpen önként jelentkeztek, rövid szecsuáni fogság és többszörös pekingi kihallgatás után a középső birodalomból való számüzetésre ítélték, és Kanton kikötővárosába vitték őket. Gábor onnan Manillába ment, s ott várta az alkalmat, hogy visszatérhessen Makaóba, anyájához. Bár a számüzött misszionáriusok tudták, hogy újabb felfedezésük a biztos halált jelenti számukra, a püspök és Gábor 1788. október 20-án ismét Makaóba indult. 1800-ban Szecsuán püspöke lett. 1801-ben rábízták az egész misszió vezetését. Évről évre ezernél több felnőttet kereszteltek meg. Gábor püspök megkezdett egy munkát, amely nem csak a szecsuáni misszió, hanem az egész kínai misszió számára nagy áldást jelentett. Papjaival megtartotta kínai területen az első zsinatot. Maga köré gyűjtötte a papjait, hogy alapvető megegyezésekre jussanak a keresztények lelki gondozásával és a pogányok megtérítésével kapcsolatban, és így egységes eljárást rögzítsenek az egész misszió számára. A hittérítők nyomasztó hiánya, a tartós bizonytalanság és üldöztetés ellenére tovább fejlődött a szecsuáni egyház. A keresztények száma Gábor püspök halálakor már mintegy 60 ezer volt. Egyetlen hithirdető, még a püspök sem maradhatott tartósan egy helyen. A keresztények gondozása, írta Gábor 1814-ben Rómába, többnyire az olyan hívők házaiban történik, akik erre alkalmasak és biztonságban is vannak. Ezek az állomások egyben a püspök és a hittérítők menedékhelyei is voltak. Gábor püspök már évek óta vándoréletet élt, állandó hajsza és üldözés közepette. 1815. január 25-én a kínzások következtében már meghalt papjainak egyike, Csáó Ágoston. Az egyik elbocsátott papjelölt a kínvallatás közben elárulta a püspök tartózkodási helyét. Így 1815. május 18-án Gábor püspököt letartóztatták. Szeptember 13-án halálra ítélték, és szeptember 14-én kora reggel kivégezték. Azt a 30 keresztényt, akiket vele együtt vezettek a vesztőhelyre, és akiket mindvégig álhatatosságra bátorított, halála után nem ölték meg, hanem száműzték. 7. Pius pápa magasztalta Krisztusnak e kiváló hitvallóját, annak álhatatosságát és bátorságát. 1900-ban több sorstársával együtt boldoggá avatták. Gábor püspök nagy volt és okos szervezőkészsége miatt, de még nagyobb volt egyszerű alázatossága miatt, amellyel mint pap és mint püspök is megosztotta nyájának minden szenvedését és nélkülözését. Sem fogságról, sem hazátlanságról nem panaszkodik leveleiben, számára minden Isten akaratának egyszerű teljesítése volt. Csodáljuk a hős misszionáriusokat, különösen is azokat, akik Kínában hirdették az örömhírt. Közben járásuk és a mi imáink is segítsék a kínai missziót.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa, a Kiszakíthat el minket Krisztustól kérdéskörről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván. A műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivian.
A Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében Szent Pál apostol felteszi a kérdést. Kiszakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongatás, üldözés, éhség, mezítelenség, veszedelem vagy kard? Amint írva van, miatta gyilkolnak minket naphosszat. Olybá vesznek, mint a lelősre szánt juhokat. De mindezeken győzedelmeskedünk azáltal, aki szeret minket. Abban ugyanis biztos vagyok, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők, sem erők, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, ami Urunkban van. Itt Szent Pál apostol válaszol is a kérdésre. Azonban érdemes magunknak is feltenni ezt a kérdést, hogy minket kiszakíthat el, vagy mi szakíthat el Krisztus szeretetétől. Azért is érdekes ez a kérdés, mert Szent Pál apostol olyan dolgokra utal, ami az üldöztetéssel van kapcsolatban, vagy a nyomorúsággal, a szenvedésekkel, a nélkülözéssel. De például mi van azzal az emberrel, akit nem üldöznek? Aki nem nyomorog, viszonylag jólétben él, persze mindig hiányzik valami, de azért jólétben él, hogy bennünket mi szakíthat el Krisztus szeretetétől. Ezért válaszoljunk rá mi is, ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől. És ha így gondolkodunk rajta, nem üldöznek, nem bántónak, nem nyomorgok, akkor én Krisztust annyira szeretném, de mégis érzem, hogy olyan távolabb vagyok tőle. Akkor mi szakíthat el? Lehet így is válaszolni, lehet, hogy pont a jó mód, a kényelem, a biztonság, a pénz, a telítettség, hogy megvan mindenem, mindent meg tudok szerezni, a sok munka, a karrier, a családról való gondoskodás, a mai társadalom helyzet, ahol olyan munkahelyek vannak, hogy állandóan dolgozni kell, nincs idő pihenni, nem tudok kikapcsolódni, nincs időm templomba járni, szentmisére járni, vagy lehet, hogy az a problémám, hogy nincs időm. De hát miért nincs időm? Miért nincs időm imádkozni, amikor elméletileg az lenne a legfontosabb? Vagy miért nincs időm elmenni szentmisére, ami elméletileg az lenne a legfontosabb? Vagy talán kedvem nincs? Időm még talán lenne, csak pont kedvem nincs. Vagy nem is értem, hogy miért kell annyit imádkozni, miért kell szentmisére járni? És újabb kérdés jön elő, mi szakít el Krisztus szeretetétől? Lehet, hogy a jó mód, lehet, hogy ez a társadalomnak ez a hajszoltsága, a fogyasztói szemlélet, lehet, hogy nincs is kedvem imádkozni, mert még nem találkoztam személyesen Jézus Krisztussal, nincs még szeretett tapasztalatom, de lehet, hogy a tudásnak a hiánya. Nem értem, hogy miért kell szentmisére járni. Nem értem, hogy minek a szentgyónás, meg a többi szentség is. Nem értem azt, hogy miért kell imádkozni, vagy hogyan kell imádkozni. Vagy ha tudom, hogy van az Isten, hiszek benne, akkor elmondok egy miatyánkot, az miért nem elég? Vagy hol van a határ, vagy mit kell? Nagyon sok mindent nem tudok, és nem értek. Ez is lehet egyfajta akadály, a tudatlanság. Amikor nem is néztem utána, nem is kérdeztem meg senkit, vagy amikor azt mondom, hogy hát láttam, hogy milyenek a keresztények, milyen a világ, hát ők se jobbak, mint én, úgyhogy jó vagyok én úgy, ahogy vagyok, én becsületes ember vagyok, teszem a dolgomat, dolgozok, ahogy csak tudok, ott a családom, az a kevés idő van rájuk, nekem az bőven elég, tőlem ne kérjen se Isten, se ember, ne kérjen többet, nekem ez elég. Én úgy vagyok vallásos, hogy, és az nekem pontosan elég, és senki más ne kérjen tőlem. Sok kérdést fel lehet tenni, sok választ lehet adni, de lehet, hogy a válasz is úgy nem is tudom, hogy most tényleg válaszoltam rá, vagy nem válaszoltam rá. És persze van egy olyan alapvető probléma is, hogyha valakinek nincs egy alapvető Isten tapasztalata, tulajdonképpen nem is tudja, hogy most a vallásosságtól mit lehet elvárni. Mert amikor megkérdezem valakitől, hogy hiszel-e Istenben, sokkor azt mondják, hogy persze, hogy hiszek. Hiszem, hogy van Isten, elfogadom, hogy van, templomba jársz, nem, minek járni. Én tudok hinni itt akárhol is vagyok, a munkahelyemen is, meg a tóparton is, nekem nincs szükségem arra. Vagy imádkozol-e? Hát néha mondok egy foház, de nekem nincs szükségem arra, én hiszek imádság nélkül is. Az egész életem egy nagy imádság. És ha belegondolunk, lehet igaz is, meg nem is. Vagyis különböző megélések vannak, hogy én hiszek Istenben, nekem azon a szinten elég, hogy én hiszem, és én nem is akarok többet. Vagyis, hogy meddig lehet eljutni a vallásban, mi is annak a lényege, mennyi lehetőség van még benne, az Isten mit kér tőlem, nekem mire van igényem. Sokféle ilyen kérdés is előjön, és láthatjuk már, amit Szent Pál apostol feltesz alapvető kérdést, hogy kiszakítod el minket Krisztus szeretetétől, már nem is olyan egyszerű a válasz. Mert nem csak ez a kérdés van jelen, hanem több más kérdés is magával hoz, különösen a mai világban, ahol nagyon erős a relativizmus, az agnoszticizmus, a világot nem lehet megismerni, mindenki, amire eljutott a maga útján, a maga divatos kifejezés, a spirituális útján, ahová eljutott, meg akihez eljutott, meg amit csinál, ez a szedd magad mozgalomban, a vallásosságban, mindenki azt csinál, amit akar, meg annak az ellenkezőjét, és persze ki mondja meg, hogy ez most nem jó. Nekem jó, vannak, akik mégis erősítenek ebben, annyiféle vallás van, annyiféle felfogás, annyiféle minden van, és tulajdonképpen maga ez a szemléletmód, ez a fajta relativizmus, hogy nincs objektív igazság. Nem mondja meg senki, egyház is mond, amit mond, Jézus mondta az evangéliumban, de hát az már régen volt, akkor valaki ezt mondja, valaki azt mondja, más vallás már teljesen más tanít, és akkor melyik az igazság? Agnoszticizmus, nem lehet megismerni a világot, tehát mindenki azt csinál, amit akar. És önmagában már ez a fajta bizonytalanság, relativizmus, ez a fajta filozófia, hogy a valóság nem megismerhető, vagy hogy nincs abszolút igazság, ez önmagában már el tud választani az Istentől, mert nincsenek törvények, nincsenek határok, nincsenek kihívások, nincsenek célok, hanem amit én most úgy érzem, hogy az nekem jó, az jó, de ha más gondolok, akkor ezt ott hagyom, átmegyek másik helyre, tetszik, nem tetszik, azt is ott hagyom, vagy valamit megtartok, ebből a vallásból ezt veszem át, és teljesen megváltozik a hitéletem, nincs egy objektív valóság, amit követek, nincs egy olyan személy, akinek határozott elképzelése van, és törvénye van arról, hogy hogyan kell élni, mi az üdvösség útja, hanem van Isten, és örüljön, hogy még ennyit is teszek, és hogy az Isten többet ne kérjen tőlem. Meg hát ki az az Isten, melyik az igaz Isten, sokféle kérdés felmerül. Ezért az egyik legnagyobb akadálya mai világban pontosan ez a fajta relativizmus, amikor azt mondjuk, hogy nincs igaz valóság, nem lehet megmondani, hogy mit akar az Isten, csak vélemények vannak, érzések vannak, emberi igények vannak, és azoknak a kielégítése. És akkor érkezik meg valaki az igazsághoz, amikor hiszi, hogy ez Isten él, egy személy, én hozzá érkezek meg, hogy az Isten kinyilatkoztatta magát. Legteljesebben az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ez az Isten végtelenül szeret bennünket, és ő világosan elmondta, hogy mi az, amit kér tőlünk, mik az ő parancsai, hogy ez megad minden segítséget a Szentlélek által, hogy Jézusnak a parancsai az egyházban élnek tovább, hogy az egyház az Jézus Krisztus szentsége, és hogy világos erkölcsi normák vannak. Az ima életben ott van a szenteknek a példa és az élete, akik tudják nekünk mutatni az utat, hogy különböző korokban, különböző életállapotokban hogyan lehet megélni az evangéliumot, hogy milyen színes, de az evangélium mindig radikális. Ezért még egyszer feltesszük a kérdést, ki szakítod el minket Krisztus szeretetétől? Vagy mi? Pontosan vagy sokszor ezek a fajta filozófi irányultságok, meg persze a szívünk mélyre tekintünk, sokszor, amikor mi is nem merünk szembenézni a valósággal, hanem rá lehet fogni erre is arra, mert félek a mélységtől, és félek a találkozástól. Azonban Jézus mégis arra bátorít bennünket, hogy higgyünk abban, hogy ő a szeretet. nála van az igazi és a legmélyebb boldogság, és merjünk kockáztatni, merjünk hallgatni rá, merjünk segítséget kérni, elfogadni mind isteni, mind emberi segítséget, és merjünk a mélyre evezni, és ott minél mélyebben találkozni vele, és felfedezni a vallásosságnak, az Istennel való kapcsolatnak az igazi mélységét és az igazi gyönyörűségét.
Kedves hallgatóink! Adásunkban Szabó József atya, a Miskolc diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa, a kiszakíthat el minket Krisztustól kérdésről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival, Árpádházi Szent Erzsébet és Alexandriai Szent Katalin életéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, amen!
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai adásunkban két különleges szentről fogunk beszélgetni, Árpádházi Szent Erzsébetről és alexandriai Szent Katalinról. Ők mindketten életüket az emberek segítségére, valamint a hit védelmezésére és terjesztésére szentelték. Szeretnélek benneteket megkérni, hogy mondjátok el, hogy ki mit tud Szent Erzsébetről. Akkor kezdjük Árpádházi Szent Erzsébet életével. Mutassuk be, hogy ki volt ő. Léna.
Árpádházi Szent Erzsébet 1207-ben született Sárospatakon, II. András magyar király és Merániai Gertrúd lányaként. Gyermekkorát részben itt töltötte, ahol megismertette a néppel azt a jóságot és könyörületet, amely egész életét jellemezte. Már fiatal korában is mély hittel viseltetett az emberek iránt. Bár hamar elkerült Magyarországról, Sárospatak az emlékezetében és a magyar néplélekben is különleges helyet foglalt el. A város büszkén őrzi Erzsébet emlékét, és az évek során több szobrot, templomot, emlékművet emeltek tiszteletére.
Jó, köszönöm szépen, Léna. Volt-e már valaki Sárospatakon, járt-e már? Nem jártatok? Na majd akkor egyszer, ha eljuttok, akkor menjetek el, és nézzétek meg, mert Árpádházi Szent Erzsébet itt született Magyarországon, Sárospatakon. Nem sokat tartózkodott Magyarországon, mert fiatalon elkerült, hova került el, ki tudja?
Lackó. Németországban.
Igen. Fiatalon 4 éves korába elkerült Németországba, az anyukája és az apukája úgy gondolta, hogy majd a türingiai őrgrófhoz fogja adni, Lajoshoz. És 4 évesen felpakolták őt a szekerekre, a dolgaival, a hozományával együtt, és elkerült Németországba. Ott nevelkedett tovább. Aztán 14 évesen ment feleségül Lajoshoz. Lackó, légy szíves, olvasd a történetet.
Erzsébet 14 évesen ment feleségül a türingiai Jörgorofhoz, Lajoshoz és az Eisenbach melletti Wartburg várába költözött. A középkori udvari környezet nem akadályozta meg abban, hogy segítse a szegényeket és betegeket. Az udvari fényűzés helyett Erzsébet az egyszerűséget és szolgálatot választotta. Az alattvalók és családja is gyakran találkozhattak vele, amint ételt és gyógyszert vitt a rászorulóknak.
Ki emlékszik, milyen történetet mondtunk el az iskolába is róla, Laci?
Ugye amikor Szent Erzsébet egyszer vitt kenyeret a szegényeknek, akkor a nevelőnője meglátta és kérdezte, hogy mi van a kötényedben. Tél közepe volt, és hogy Erzsébet meg azt mondta, hogy rózsák, és akkor mondta a nevelőnője, hogy mutass meg, és akkor rózsák voltak a kötényében.
Igen, csoda történt, rózsákká változtak. Tehát látjátok, hogy milyen a Jóisten, segítette őt, ő jó ügyben vitte ki a kenyeret a palotából, de hát voltak, akik figyelték őt, hogy majd megnézik, hogy mit csinál, és a Jóisten átváltoztatta a kenyereket rózsává. Ezért szoktuk mondani, hogy ez egy híres rózsacsoda, amely a középkor egyik legismertebb legendájává vált.
A rózsacsoda története. Egyszer, amikor Erzsébet éppen kenyeret és élelmet vitt titokban a szegényeknek, találkozott a férjével Lajossal. Mivel tudta, hogy a vár néhány lakója ellenezte jótékony tetteit, Erzsébet aggódott, hogy férje rossz hallását fogja kiválani. Amikor azonban Lajos megkérte, hogy mutassa meg, mit rejt a köpenye alatt, a kenyér csodálatos módon rózsákká változott. A legenda szerint a köpenye alatt bőséges rózsacsokor jelent meg, annak ellenére, hogy tél volt. Ez a csoda jelezte, hogy férje számára Erzsébet tiszta szándékát és hitből fakadó jóságát. A rózsák azóta is Szent Erzsébet ismertető jegyévé váltak, és számos ábrázolásán szerepelnek.
Igen, köszönöm. Erzsébetről sok mindent tudunk, amit a legenda szerint fennmaradt. Mire emlékeztek, hogy mit csinált életében? Lackó.
Hát, hogy 3 gyereket megszült.
Igen.
Nagyon szeretett lovagolni, mindig kiment a férje elé, és hogy egyszer, amikor várta haza a férjét a háborúból, akkor az egyik beteget az ágyába fektette a Lajosnak, igen. És akkor kérdezte Lajos, hogy ki van az ágyamban, és akkor mondta, hogy egy beteg, Lajos nem haragudott meg, és amikor Erzsébet visszament a beteghez, akkor Jézus feküdt ott az ágyban.
Így van, megint egy csoda történt, és nem haragudott Lajos király rá. A többiek már szerették volna őt rágalmazni, hogy mit csinál itt a palotában, amíg a férje távol van, de Jóisten megint csak egy csodát művelt, és Jézus feküdt az ágyban, képzeljétek el, mikor belépett az ajtón Lajos király. Köszönöm szépen, Lackó, ügyes vagy.
Amikor Lajos király egyszer volt egy háborúban, akkor nem tért vissza, és így Erzsébet özvegy lett.
Így van, tehát nagyon fiatalon özvegy lett, és egyedül nevelte tovább a 3 gyermekét.
Híres és szentítette őt, hős és fele baráti szeretete. A szegényekért, betegekért, leprásokért élt halt. Mindenért egész életét, vagyonát értük áldozta.
Jó, köszönöm szépen, Nóri.
Erzsébet irgalmassága és végső évei. Férje korai halála után Erzsébet minden vagyonát a szegényeknek és betegek javára fordította. Magdeburgba költözött, ahol kórházat alapított, és maga is ápolta a betegeket. Az egyszerűség, önmegtartóztatás és könyörület lett élete vezérfonala, és alázattal saját kezőleg segítette a szenvedőket. Mindössze 24 évesen halt meg, de a közösségben és a keresztény világban egyaránt szentként tisztelték.
Kevés időt élt, de azokat az éveket nagyon tartalmasan töltötte, és nagyon szerette a betegeket, és nem volt fennhéjázó, meg nem a szép ruhákat, meg a fényűző életet választotta, hanem egyszerűen élt, főleg férje halála után teljesen a betegeknek szentelte az életét, és hallottátok a történetben, kórházat is alapított. Nóri, kérlek szépen folytassa a történetet.
3,5 esztendővel később, 1235. május 26-án pünköskor 9. Gergely pápa iktatta a szentek sorába Erzsébetet. Sírhelye fölött tiszteletére szentelték a marburgi székesegyházat. Emléknapján a római naptár november 17-ére tette, hazánkban november 19-én ünnepeljük.
Bíborka, kérlek szépen, ismertesd, hogy Magyarországon hol vannak az ő emlékhelyei.
Szent Erzsébet tisztelete Magyarországon rendkívül erős. Sárospatakon, ahol Erzsébet született, évente emléknapokat és ünnepségeket rendeznek tiszteletére. Szobrai megtalálhatók Budapesten és számos más településen, ahol templomokat, oltárokat neveznek el róla. A rózsacsoda története különösen népszerű a magyar nép körében, így sok templomi freskón és festményen is ábrázolják.
Volt-e már valaki Budapesten, jártatok-e már Budapesten a rózsák terén?
Talán egyszer.
Na, az is őróla van elnevezve, úgyhogy ha ott jártok Pesten, akkor látogassatok arra el.
A Sárospataki vár, amely Erzsébet születésének helyszínét és a róla elnevezett kápolnát őrzi. Budapesten az Árpád-házi Szent Erzsébet templom. A templom, amelyet róla neveztek el, az egyik legszebb és legismertebb építmény Budapesten. Végül pedig a Szent Erzsébet szobrok és emlékművek. Számos magyar városban találkozhatunk velük, amelyeken a rózsacsodát ábrázolják.
Köszönöm szépen. És emlékeztek-e arra, amikor itt járt Magyarországon Ferenc pápa, akkor ide ebbe a templomba ment el, és itt is szentmisét celebrált, és az Árpád-házi Szent Erzsébet templomban Budapesten. Biztos emlékeztek rá. Szobrokon, ha látjátok, akkor mi az ő attribútuma?
Rózsák.
Rózsák, tehát a kötényében rózsák. Ha látsz egy fiatal női alakot, akinek ruházatában egy kötény is van, és ott rózsák, akkor arról mindig felismered. Ha Németországban jársz, ha Magyarországon, ha külföldön, hogy ez Szent Erzsébet. És mit szoktak még ilyenkor a templomban kérni Szent Erzsébet napja környékén? Aki volt szentmisén vasárnap, az hallhatta. Lackó?
Hát, hogy adományozzunk.
Így van, mert hogy Szent Erzsébet is nagyon sokat tett a szegényekért, ezért minket is kér az egyház, hogy vigyünk tartós élelmiszert, valamit a templomba, és gyűjtsünk a szegényeknek. Volt-e már a ti életetekben olyan, hogy adományoztatok? Nóri.
A suliba lehet ilyen ajándékokat vinni az erdélyi szegény gyerekeknek, meg árváknak, meg ilyen ruhákat, meg ételeket, ami nem törik össze.
Igen, és akkor és... azt otthon elkészítitek anyával?
Igen.
És dobozba teszitek, vagy hogy szokott történni?
Igen.
És rá kell
is kell címkézni, hogy fiúnak, meg lánynak, meg hogy hány éves körül.
Igen, milyen gyerek örülne neki, nagyon jó. És ilyenkor a legszebb dolgainkat, nem a legrosszabbakat, hanem a legszebbeket szoktuk berakni, hogy hogy örüljön az a gyerek, aki megkapja.
Földre Erzsébet, szánd meg koldossá lett népünket, testünket, lelkünket gyógyíts meg, szívünket Jézushoz téríts meg. Kívül is bent, most az ország, viharok szúzzák, elvész a hit, az erkölcs, a jóság, tombolva táncol rajtunk a gonoszság. Gyönge az ember, és gyönge a nemzet, sebektől bírzik a szív és a lélek, a hazugság győz, az igaz felhőbb, kigyógyít meg majd fájdalmas sebeket. Jöjj vissza magyar földre Erzsébet, szánd meg koldussá lett népünket, testünket, lelkünket gyógyíts meg, szívünket Jézushoz téríts meg. Tér vissza magyar földre Erzsébet, szánd meg koldussá lett népünket, testünket, lelkünket gyógyíts meg, szívünket Jézushoz téríts meg.
érzi a szív és a lélek. A hazugság győz, az igaz fedez, kigyógyít meg majd fájdalmas sebeket. Erzsébetből hűs szeretet árad, Margit imáit vezekelve szállnak. Minket hiába, Uram, ne sírasson, áldott boldog asszony. Érj vissza magyar földre, Erzsébet, szálld meg sált népünket, testünket, lelkünket gyógyítsd meg, szívünket Jézushoz nyújtsd meg. Térj vissza magyar földre, Erzsébet, szálld meg boldossá lett népünket, testünket, lelkünket gyógyítsd meg, szívünket Jézushoz térítsd meg népünket.
Műsorunk második részében folytassuk a következő szentünkkel, akit szintén novemberben ünnepelünk, november 25-én, alexandrei Szent Katalinnal. Alexandrei Szent Katalin valószínűleg a 3. század végén, vagy a 4. század elején született Alexandria városában, amely akkoriban az ókori világ egyik szellemi központja volt. Katalin gazdag és nemesi családból származott, és fiatal korában kitűnt szépségével, intelligenciájával és kíváncsiságával. Tanulás iránti szenvedélye és kíváncsisága korán megmutatkozott. Nagyon szeretett tanulni, okos lány volt. Számos filozófiai és tudományos művet tanulmányozott. Már fiatal korában mély tudással és bölcsességgel rendelkezett, és vallásos életet élt. A keresztény hit megtalálása az életében hogyan mutatkozott meg? Léna.
Katalin különös érdeklődést mutatott a keresztény vallás iránt, és fiatalon megkeresztelkedett. A kereszténység ebben az időben még üldözött vallás volt, de Katalin bátran és nyilvánosan vállalta a hitét. A legenda szerint egy látomás is volt, amelyben Jézus megjelent neki, és azt mondta, hogy őt választotta lelki mennyasszonyának.
Tehát fiatalon keresztelkedett, pedig üldözött vallás volt akkor, a kereszténység mégis vállalta a hitét. Katalin bátorsága és vitája a császárral. Mit tudunk erről? Lackó.
Maxentius császár, aki heves keresztény üldözéseiről volt ismert, hallott Katalin hitének erejéről és tudásáról. Megpróbálta őt megnyerni a római istenek tiszteletére, de Katalin okos és logikus érveléseivel folyamatosan visszautasította. Maxentius vitára hívta őt, és több mint 50 filozófus gyűjtött össze, próbálják meggyőzni Katalint a kereszténység ellen. Azonban Katalin annyira meggyőzően védte hitét, hogy végül a sok filozófus maga is keresztény hitre tért.
Igen, tehát csoda történt, őt most meg akarták vezetni, hogy térjen a római istenekhez, tehát hogy az isteneket tisztelje, a római isteneket, azt szerette volna a császár. 50 filozófust hivatott, és annyira jól tudott beszélni, és a vallásáról, és a hitéről tanúságot tenni, hogy még az 50 filozófus is keresztényé lett. Katalint egész életében azért megpróbáltatások kísérték. Szerették volna megtörni őt a hitében. Ruzsi, légy szíves, folytasd a történetet.
A Katalin kerék és a mártíromság. A császár dühében halálra ítélte Katalint és egy különleges kínzóeszközt, a Katalin keréknek nevezett kereket készítetett számára, amelynek célja az volt, hogy megbüntesse és megtörje őt. Legenda szerint azonban a kerék összeomlott, amikor Katalin megérintette. Így kínzóeszköz nem működött. Végül a császár lefejeztette Katalint, így mártír halált halt. Az ő bátorsága, kitartása és mély hite miatt halála után szentként kezdték tisztelni.
Tehát látjátok, megint a Jóisten csodát tett, nem tudta őt megtörni. Ez a Katalin keréke széttört, amikor Katalin hozzáért. És dühében a császár ekkor egy másik kínzóeszközt választott, lefejeztette Katalint fiatalon. És így mártírhalált halt. Ki tudja, mit jelent az a szó, hogy mártírhalál? Lackó.
Azt jelenti, hogy valakit a keresztény hitéért ölnek meg, és ennek a másik rokon értelmű szója pedig az, hogy vértanú.
Így van, köszönöm szépen. Tehát itt van egy következő szentünk, ugye Árpádházi Szent Erzsébet természetes halált halt, itt pedig egy fiatal szentünk, Katalin, ő pedig vértanú halált halt. Majd fogunk még tanulni ilyen vértanúkról, de most ez a szent, akivel ma foglalkozunk, Katalin, középkori szent volt. Hogyan ábrázolják tehát akkor szerintetek Katalint, ha látunk egy festményen vagy egy szobron, hogyan, miről tudjuk őt felismerni? Laci?
Hát úgy, hogy fog egy kereket a kezében, vagy egy pálmaágot.
Így van, pontosan. A pálmaág minek a jele? Nóri?
A mártírok jelképe.
Így van, köszönöm szépen. És a kerék pedig, Lackó?
Az a Katalin kerék volt.
Az a Katalin kerék, amin őt...
meg akarták ülni.
Így van. Szent Katalint hogyan ábrázoljuk, Lackó?
Szent Katalin a középkor egyik legismertebb és legkedveltebb női szentje lett. Katalin kerék a hitéért vállalt szenvedésnek szimbólumává vált, és számos ábrázolásán megjelenik kezében kerékkel vagy pálmaággal, amely a mártírok jelképe. Közben járását gyakran kérik tanulásban és a bölcsességben, ezért a tudósok, filozófusok és diákok védőszentjévé vált.
Igen, köszönöm. Tehát a ti védőszentetek is a tanulásban kérhetitek az ő segítségét, hogy alexandriai Szent Katalin, könyörög érettünk. Azért mondtam, hogy alexandriai, mert ott született, mert több Katalin is van, akiről majd fogunk tanulni, de ne keverjük össze, mert van Szénai Szent Katalin, van alexandriai Szent Katalin. Mikor ünnepeljük az ő emléknapját?
November 25.
Így van, Léna, köszönöm szépen. És Magyarországon vannak-e emlékhelyei, ki tudja? Léna.
Igen, vannak. Magyarországon is sok templomot és kápolnát neveztek el róla, különösen az egyetemi városokban. Szent Katalin ünnepnapja november 25, amelyhez számos néphagyomány kapcsolódik. Sok helyen ezen a napon tartották a Katalin bálokat, és a nők számára ez különleges jelentőséggel bírt, hiszen ez volt az utolsó alkalom bálokra és mulatságokra az adventi időszak kezdete előtt.
Így van, köszönöm szépen. Tehát Katalin napi bálokat, meg Erzsébet napi bálokat szoktak ilyenkor tartani, és utána már adventkor megszűnnek a bálok. Ugye szoktuk mondani, hogy az advent az az elcsendesedés, és 4 hét Krisztus születése előtt az egy csendes időszak, úgymond nem szoktunk akkor bálokat, házasságkötéseket tartani, hanem előtte vannak ezek. És ezért mondjuk itt a történetünkben is, hogy Katalin napjához közel bálokat szoktak, meg Erzsébet napi bálokat szoktak rendezni. És utána, amikor kezdődik az advent, akkor már nem, és majd utána karácsony után lehet újra dínomdánomozni. A múlt órán tanultunk róla, szenteket fogok felsorolni, és nektek pedig válaszolni kell, hogy ki ő. Pannóniában született, és egy hideg téli napon megosztotta köpenyét egy koldussal. Nóri.
Szent Márton.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Alexandriában élt, és 50 filozófussal vitázott sikeresen a kereszténység védelmében. Bíborka.
Alexandriai Szent Katalin.
Nagyon jó. Magyar királylány volt, Sárospatakon született, aki lelkesen segítette a szegényeket, és egy alkalommal a kenyér rózsává változott a köpenyében. Fruzsi.
Árpádházi Szent Erzsébet.
Jó. A zene és az éneklés védőszentje, akit gyakran ábrázolnak orgonával. Lackó.
Szent Cecília.
Így van, köszönöm szépen, és őt is novemberben ünnepeljük. Igaz, most nem mondtuk el az ő történetét, de tudjuk, hogy novemberben van az ő emléknapja is. Kereszt alakú szimbólumáról ismert, és testvérével Péterrel együtt Jézus tanítványa volt. Léna.
Szent András.
Így van. Tudunk-e róla valamit mondani? Szent Andrást is ebbe a hónapba fogjuk ünnepelni, novembernek az utolsó napján, november 30-án. Ő volt Péternek a testvére. És miért mondtam azt, hogy kereszt alakú szimbólumáról ismert? úgy hívjuk ezt a keresztet, hogy András kereszt. Ügyesek voltatok, köszönöm szépen, hogy együtt beszélgettünk erről a két szentről, Árpádházi Szent Erzsébetről és alexandriai Szent Katalinról. Erzsébet a segítőkészség és az önzetlen szeretet példája volt, aki az életét a szegények és a rászorulók segítségének szentelte. Katalin pedig bátor kiállásával és hitének megvédésével mutatott példát mindannyiunknak. Mindketten olyan értékeket képviseltek, amelyekre ma is nagy szükségünk van. Az ő példájuk megmutatja, hogy a szeretet és a hit mekkora erővel bír. Mindannyian tanulhatunk tőlük, ha segítünk másoknak, és bátran kiállunk az igazság mellett, akkor mi is jobban megélhetjük a hitünket. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok, és beszélgethettünk együtt ezekről a szentekről. Szeretném, ha együtt elénekelnénk Árpádházi Szent Erzsébetről ezt a kis éneket. Az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Árpádházi Szent Erzsébet, jó szívéről szól az ének, betegeket gondoz, ápol, eltart szorgos munkájából, kenyerét is mind megosztja, körülményébe rejtve hozza, éhezőket jókkal tölt be, vigasztalást hoz a földre.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Szent Erzsébet asszony életéről, emlékezzünk sok jó tételéről, mi is őtet kövessük, azon legyünk, amit benne dicsérünk, cselekedjük. Születik Erzsébet jó órában, királyi atyától Székesvárban, mikor kezdett szólani neve kedvé, első Jézus szent neve valanyelvén. Szegényeknek egyszer télidőben halamizsnát hordott kötényében, mikor atya korholán ő szavára, kenyérkéből csupa friss rózsavála. Szegényeknek, alamizsnát adván mindeneknek, hogy kiveti közvegyen jószágából, mégis jót tett másokkal funásából. Boldog szent halálán örülének, az angyalok szépen éneklének, háza felett daluló madárképben, dicsérték a jó Istent nagy szentjében.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné a Csórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.